are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Jó estét kívánok kedves hallgatóinknak, Finta Gábor vagyok. Ma este folytatjuk híres magyar előadó művészek sorozatunkat. Egy olyan művészt szeretnék bemutatni, akit az ottawai közönség is jól ismerhet, hiszen legalább 3 alkalommal szerepelt vendégként Ottawában. Részt vett a Kamarazene Fesztiválon, és szólóesteket is adott. Számomra különös öröm volt itt viszont látni, hiszen zeneakadémista korunkban szomszédos szobában laktunk a kollégiumban. Nagyon szorgalmas és tehetséges fiatal volt, aki naphosszat gyakorolt az alaksorban lévő zongorán, nem egyszer én is a szomszéd teremből hallottam játékát. Nagyon hamar kitűnt rendkívüli tehetségével. Még főiskolás volt, amikor már nemzetközi versenyeken díjakat kapott, Versailles, Milánó, Sydney és persze Budapest voltak sikereinek legfőbb állomásai. Ottawai koncertjét kihasználva mesterkurzusokat szerveztem számára, egyszer a Carleton, másodszor az Ottawa Egyetemen. A 90-es években népszerűsége tetőpontjára ért, ekkora már 130 lemeze jelent meg a Hungaroton és főleg a Naxos lemezkiadóknál. Lemezre vette Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert összes zongoraszonátáját és Mozart összes zongoraversenyét. Emellett kiváló lisztjátékos, és Bartók felvételei is nagy elismerést szereztek számára. A kritikusok véleménye szerint egyik legfőbb erénye a szerző intencióinak maradéktalan megvalósítása és minden sallangtól mentes, stílushű interpretációja. A gyakorló zenetanár számára ezért kiválóan alkalmas a zongora idevágó irodalmának a megismertetésére. Az én lemezgyűjteményemben is megtalálhatók a fent említett lemezek és más fontos darabok, mint például Bach összes preludiumai és fúgái a Voltemperi Reszklavírból. Egy ilyen illusztris karrier természetesen magával hozza az elismerést is. Jandó Jenő Liszt Ferenc díjat, érdemes művész címet, Bartók Pásztori díjat, Kossuth díjat, Bartók emlékdíjat kapott. Ma este igyekszem legszebb felvételeiből válogatva olyan darabokat bemutatni, amely a legszélesebb közönség érdeklődésére tarthat számot. Hallgassák meg először Mozart C-dur zongora versenyének második tételét, amely az Elvira Madigan című film kísérőzenéjeként rendkívüli népszerűségre tett szert. A Concentus Hungaricus zenekart Ligeti András vezényli, a szólót Jandó Jenő játsza.
Thank you.
Liszt Ferenc rendkívüli tehetségét gyakran állította más kortárs zeneszerzők szolgálatába. Elkészítette Beethoven 9 szimfóniájának átiratát, és gyakran műsorára is tűzte őket. Verdi, Donizetti, Bellini és Wagner dallamait virtuóz letétben hallhatta a közönség. Népszerűsítette Schubert és Schumann dalait. Most egy Liszt átiratot mutatok be, amely azért is érdekes, mert ezúttal saját énekhangra és zongorára komponált művét írta át szóló zongorára. Ilyen például a Szerelmi álmok 3 darabja és a 3 Petrarca szonett, amelyek közül a 104. szonettre készült művet mutatom be. Drámai és nagyon szenvedélyes darab, rendkívüli virtuozitást igényel az előadótól. Hallgassák most meg Jandó Jenő előadásában.
Thank you.
három csíkmegyei népdal Bartók 1907-es erdélyi útja eredményeképpen jött létre. A dallamokat egy 60 éves székelyember játszott a furuján, ezt Bartók először fuvola zongora átiratban tette közzé, majd később szóló zongorára készült változatában vált népszerűvé. Mai műsorunkban ezt hallhatjuk Jandó Jenő előadásában.
További jó szórakozást kívánunk!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Az Ottavai Magyar Ház vezetőségének tájékoztató felhívása következik. Ezúttal értesítjük a Magyar Ház tagságát, hogy 2020. november 8-án, vasárnap 15 és 18 óra között kerül sor az éves tagsági gyűlésre, amelynek rendszerint márciusban van az időpontja. A rendkívüli tavaszi intézkedéseknek köszönhetően most novemberben rendezzük meg. A szavazást igénylő témakörök pontos listáját a tagsággal írásban tudatjuk a gyűlés előtt. Részletes leírást, valamint helyfoglalást az Ottavai Magyar Ház oldalán tehetnek, hiteles felvilágosításért kérjük, olvassák a ház eseménynaptárát, archívumát és hírleveleit, vagy közvetlenül elektronikus levélben, illetve telefonon érdeklődjenek. Ezt követően 2020. november 29-én vasárnap 15 és 18 óra között őszi tagsági gyűlésre kerül sor. A november hó elején tartott éves tagsági gyűlés nyitott témakörei kerülnek bezárásra. Mivel ezek alapszabályfejlesztést is tartalmaznak, különösen fontos, hogy minél többen legyenek jelen, miáltal a határozatok jobban tükrözik a közösség akaratát. A tanács a szavazást igénylő választási lehetőségeket, illetve pontokat villanypostán küldi el a tagoknak. További részletek az esemény leírásában olvashatók a honlapunkon. Örömmel értesítjük Önöket, hogy az ottawai Magyar Nagykövetség Magyar Filmklasszikusok online kezdeményezése az ősz folyamán ismét online vetítésekkel három magyar filmklasszikussal jelentkezik. Az első Szabó István Szerelmes film című filmje, Bálint András és Halász Judit főszereplésével. Október 24-e és 25-e között tekinthetik meg, a közösségi hálóra csatlakozva, egy úgynevezett link megnyitásával lesz elérhető. Jó szórakozást kívánunk! Következik Talla Marian összeállítása a középkori magyar irodalomról.
A Magyar Irodalom Története című könyv szerint a reneszánsz, azaz újjászületés fogalmát először a Renaissantes Literae, vagyis újjászülető tudomány és irodalom kifejezésben alkalmazták a kor gondolkodói a 15-16. Századi nagy szellemi megújulás, fellendülés jelenségeire. A középkort felváltó új kultúra, tudomány és művészet ugyanis tudatunkban, mint az 1000 évvel ezelőtt elenyészett antik műveltség felújulása jelent meg. A tudomány azóta tisztázta már, hogy az antik kultúra számos eredményének a feltámasztása az európai művelődés új korszakának csak egyik fontos jelensége, de korántsem lényege, valamint, hogy a megelőző középkor sem egyszerűen barbár, sötét időszaka az emberiség történetének, hiszen éppen ennek vívmányai, eredményei tették lehetővé a reneszánsz kor eljövetelét. A reneszánsz kategóriáját ezért a tudomány eredeti jelentésétől függetlenül kezdte alkalmazni, előbb történeti, művelődéstörténeti tartalmát határozva meg, majd mint stílust is körvonalazva. A reneszánsz ennek megfelelően az európai kultúrának a középkort követő nagy korszakát és a művészetek, beleértve az irodalmat is, ugyanazon korszakban érvényes egyetemes stílusát jelölő történeti kategória. A reneszánsz irodalom a nagy írók hosszú sorával ajándékozta meg a világot. Egy részük még latinul írt, mint az olasz humanizmus megannyi kiválósága, a magyarországi Jannus Pannonius, majd a 16. században Erasmus és Janus Secundus, a legtöbben azonban a világirodalmat már nemzeti nyelven gazdagították. Mivel a humanista literatúra iránt az érdeklődés és igény a királyi kancelláriában jelentkezett, elsőnek azok a humanista irodalmi műfajok kaptak polgárjogot és honosodtak meg, amelyek a kancelláriai munka mindennapos hivatali gyakorlatához és feladataihoz szorosan kapcsolódtak. Így a szónoki beszéd, vagyis oráció, és a levél episztola. Egyik sem mondható új műfajnak, a humanisták a középkori gyakorlatot folytatták, de az antik példákra függesztett szemmel megújították, humanizálták. Az első magyar alkotó humanista, levél és oráció író Vitéz János volt. A körös megyei Zrednán született, horvát köznemesi családból. Iskoláit Zágrábban végezte, majd 1434-ben a Bécsi Egyetemen tanult. Az egyetemi végzettségű zágrábi klérikust, a zágrábi prépost Gathalóci Mátyás kancellár vitte be a budai kancelláriára nem sokkal Zsigmond császár halála előtt, s itt dolgozott 1444-ig, első Ulászló haláláig. 1439-től már protonotáriusi minőségben ő fogalmazta a legfontosabb diplomáciai leveleket. Érdemei jutalmául 1438-ban a zágrábi őrkanonokságot, 1443-ban pedig a gazdag váradi préposságot kapta. A várnai csatában elesett Ulászló halálával megindult az oligarchák harca a hatalomért, e harcban Vitéz nem akarván állást foglalni, visszavonult kódexei közé, s hogy magát a humanista tudományokban tovább képezze, pro studio Itáliába indult. De csak Zágrábig jutott el, onnét rabló támadások veszélye miatt visszafordult, s mint maga írja, e szerencsétlen korban nem folytathattam az utat, amelyre lelkem vágyai indítottak el. Terve nem valósult meg később sem, pedig 1451-ben a pápától engedélyt kért és kapott, hogy valamelyik itáliai egyetemet meglátogathassa, s ott a latin vagy görög tudományokat tanulja. Hunyadi János eközben felajánlotta és megszerezte neki az éppen megörült váradi püspökséget, és ezzel Vitézt maga mellé állította. 1453-ban kancellár lett, 1457-ben pedig a hunyadi fiúkkal együtt elfogták, kiszabadulása után pedig nagy szerepet játszott Mátyás trónra juttatásában. Mátyás kancellárja és vezető főembere. 1465-ben elérte a legtöbbet, amit Magyarországon egy értelmiségi elérhetett, esztergomi érsek lett. A 60-as évek végén unokaöccsével együtt háttérbe szorult, mert nem támogatta Mátyás Csehország elleni támadó törekvéseit és politikáját. A nagy feudális ellenzék és összeesküvés vezére lett, de midőn Mátyás az összeesküvést felszámolta, 1472. februárjában elfogadta őt, majd szabadon bocsátva felügyelet alá helyezte. Gyászos bukását, miként unokaöccse, Janus Pannonius, ő sem sokkal élte túl. Pál kancelláriai titkár 1445-ben azzal a kérdéssel fordult hozzá, volt főnökéhez, gyűjteni össze, adná kötetben azokat a nevezetes leveleit, amelyeket 1440 és 1444 között protonotáriusként írt a pápához és az európai fejedelmekhez a török elleni harcok, segélyek ügyében és propagandájára, hogy neki és a kancelláriában dolgozó társainak egyrészt követendő mintául szolgáljanak, másrészt mint e korszak török ellenes küzdelmeit és fontos eseményeit megörökítő becses történelmi dokumentumok az utókor számára fennmaradjanak. Így született meg a leveles könyv.
Még tök emlékezem, ha meghallgatjátok jó Hunyadi Jánosról, Nagy jámborságáról, hív szolgálatjáról, erős viadaljáról. Az ő idejében két László királyról, a Murátesz császárról. Nándorfehérvárról, Jankula vajdának utolszól haláláról. Vala nagy kiáltás, rettenetes lövés, ropogás ő közöttek, a vitéz magyarok igen serénkednek, török hajókba szöknek. Nagy erős vérontást, csuda nagy viadalt, az pogánok közt tesznek. Mennybéli Istentől ott az diadalom, Hunyadiaknál lésznek.
5. Miklós pápának, 5. László király nevében. Vitéz János levelei és politikai beszédei című könyvből Bellus Ibolya és Boronkai Iván fordításában. Szentséges atyánk és főtisztelendő urunk! Országaink összes zugát jó ideje bejárták már a keleti birodalomra, és Konstantinápoly városára nézve baljóslatú és fenyegető eseményekről szóló híresztelések, amelyeket azután a kelet-római császár úr őfelségének minap hozzánk érkezett megbízottai még egyértelműbbé tettek és meg is erősítettek. Akik, miközben a jelenlétükben lefolyt udvari kihallgatás során előadták ama hajdani fenséges város sok-sok szenvedését, nyomorúságát és szorongattatását, nem is szavakkal, hanem fájdalmas jajveszékeléssel kiáltották világgá, ha segítség nem érkezik, biztosan bekövetkezik a város pusztulása, és ez súlyos csapás lesz az egész keresztény vallásra is. A portyázó ellenség betörései már számtalan sebet ejtettek rajta, nem fegyverrel, de foggal körömmel marcangolják, és nem sokba telik, hogy hamarosan szárazon és vizen végzetes ostromgyűrűbe zárják. Nem kétséges ugyan előttünk, szentséges atya, hogy Istenünk ítéletei mindenkor igazságosak, és szentségtörésnek tartjuk lázadó szóval káromolni azokat, ám amikor e város állapotát, amikor polgárainak emberséges szeretetét és keresztényi nemes lelkűségét említik előttünk, szánalom fog el bennünket szenvedései láttán, és oly nagy együttérzés kerít hatalmába, hogy a mi szívünk, lelkünk is együtt fáj az ő fájdalmával. Hiszen világos számunkra, egyebek között, hogy a keleti részeken kivált kép ez a város jelentette a keresztény szabadság biztos révét, a szolgaság ellen pedig a védelmet és oltalmat. Mert miként megtudtuk, ez fogadta be a szökött foglyokat, biztosított búvóhelyet a számukra, és gondoskodott kiváltásukról, ez tette szabaddá a szolgákat, és ez adott hazát a bujdosóknak.
Apokrif. És mindig összesúgtak a háta mögött, és kinevették. Volt, hogy összevarták a száját, hogy ne beszéljen. Ha tudták, kikerülték. Ha nem tudták kikerülni, neki mentek és föllökték. Rendszeresen ütlegelték, mert tudták, hogy nem üt vissza. De sose néztek a szemébe. Kigúnyolták és leköpték azokat, akiket meggyógyított. Rögtönzött színpadokon utánozták gesztusait, szavajárását. Ezt mindenki tudta. De azt beszélik, hogy volt egy hely, ahova a főpapok se léphettek be. Ott őrizték a szavait, ketten, jó pénzért. Valami masina éjjel-nappal az ellentmondásokat kereste bennük. Egyszer, hosszú idő után találtak is egyet. Ettől égtelen haragra gerjedtek, és kőbaltákkal szétverték, és megölették az ezermestert is, aki megalkotta. Hiányzik. Külön szót találtak rá. Szeretettel köszöntöm ismét a hallgatókat. Halmosi Sándor verse, az Apokrif, a költő idén megjelent 9. kötete, a Napszálkák egyik legjellemzőbb fejezetének címadója. Egy viszontagságos életállomásai talán nem is annyira árulkodóak, mint az, ha a költőtársakkal nem, de mindenki mással, a nyitottabbakkal műhelyeket, kulturális egyesületet lehet szervezni, könyvkiadót, önerőből virágirodalmi sorozatot, miközben kislányának kivételesen gondoskodó édesapja. Válságot régóta érez. A lélek, a hitelesség, a minőség és a becsületesség érdekében olvasható, Ora et labora, kiáltó szó a Tiszta Irodalomért című kiáltványa a Világhálón. Február óta ennek jegyében alkot.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Sándor, én azt hiszem, hogy mindenki így elsőre a te kiáltványodra figyelt fel az interneten. Kaptál-e visszajelzést?
Nagyon sok visszajelzést kaptam, de megjegyzem, a hallgatás is visszajelzés, és a legtöbbet ebből kaptam. Volt olyan ismert költő, aki cseten elmondta, hogy mennyire egyetért vele, viszont nem meri lájkolni hivatalosan. Ez aztán mindent elmond a helyzetről, és az is, hogy például bármilyen furcsa külföldön többet foglalkoztak vele, mint itthon. Itthon inkább úgy éreztem, hogy elsúnyogják, elhallgatják, valószínűleg azért, mert érzékeny területekre tapintottam.
Hány nyelvre fordították le eddig?
Gondolkodnom kell, talán most már az ötödikre fordítják. A Vietnámban például külön körök is alakultak, mint hogy vannak, tudom, a hamas körök is Vietnámban, illetve az első vietnámi kötetemmel együtt a kiáltvány tudtommal ősztől most egyetemi szemináriumi anyag is az egyik egyetemen, Hanoiban.
Ha a világirodalomra gondolok, a magyar irodalom helye kiemelkedő, érezhető-e az, hogy ennek a hanyatlásnak, vagy nevezzük irodalmi válságnak, van egy olyan oka, hogy begyűrőződik Magyarországra nagyon sok negatív dolog a világból, mintha átvennénk valami felületességet?
Én most a magyar vonatkozást le is kapcsolnám a témáról. Tehát a válság olyan mély és olyan egyetemes, a szellemi válság, hogy mindenhol szinte egyformán kitapintható. Ami a költészetet illeti, az egy nagyon jó lakmuszpapír. Tudnélik, ott van nagyon nagy baj azokban a társadalmakban, ahol már nincs, vagy marginálisan a társadalom peremére szorult a költészet. Vagyis ahol nem élnek költői életet, nem értik, nem érzik a költészetet, a verset, vagyis a saját lelküket. Ha az a fajta érzékenység, amit a költészet képvisel, akár írott formában, akár olvasóként, ha ez a fajta kapcsolat a világ dolgaival megszűnik, megszűnik a kapcsolat a saját lélekkel, ott nagyon nagy baj van. Sok olyan helyről is kiszorult a költészet, ahol korábban nagy hagyománya volt.
Már jó 25 éve az ausztráliai költő Csepei Rudolf sajnálkozott, hogy keveset olvasnak az emberek. Hát ez a kevés olvasás biztos visszahat az író társadalomra, a költőkre. Amerikában is fölfigyeltek a magyar költészet értékeire. Na de ha 25 évvel ezelőtt elsiratja egy ausztráliai magyar költő a magyar költészetet, az irodalmat, akkor te, aki legalább annyira világjárt ember vagy, érezted-e már akkor, amikor elindultál Romániából, hogy rögös út lesz ez?
Itt most több kérdés is van. Az elsőre próbálnék először reflektálni. Nem hiszem, hogy az olvasással lenne baj. Ma is sokat olvasnak az emberek. Itt is Magyarországon még mindig egy olvasó társadalom vagyunk. A nagy baj igazán azzal van, hogy megváltozott a lelkünkhöz való viszony. Nyilvánvaló egy paradox helyzet, hogy az élet elkényelmesedésével visszaszorul az az örök iszonyat bennünk a szakadék fölött, ami életben tartja az elemi ösztöneinket, a szépség iránti vágyunkat, azt a halálugrást, amiben folyamatosan élünk. És mivel ilyen nagy a baj a világban, ilyen nagy a szellemi válság, remélem, hogy elő fogja hívni megint ezt a hiátust az emberekben. Hogy azt kell érezzék, hogy ez így nem jó. Itt valami nagyon nem stimmel, mert egyébként láthatóan bajok vannak, és a bajoknak egy jelentős részét maguk az írástudók és az értelmiséggel generálják, az írók és a költők. Ki kell mondani azt, hogy nem lehet most már mindig máshova mutatni, és nem lehet folyton hárítani. És amit nem lehet megúszni, az viszont sosem egy egyenes út. Így térnék vissza a második kérdésedre. Éppen az előbb meséltem neked, hogy 20 év után kézbe vettem az első kötetemet, mert valaki nagyon sokat és pozitívan beszélt róla. Ez az egyetlen kötetem, amelyhez nagyon felemás viszonyom van, az még egy más versbeszéd, és egy másik énem, úgy érzem. Ettől függetlenül most 20 év után kézbe tudtam venni, és rá tudtam csodálkozni. Pont azért döbbentem meg egy kicsit, mert láttam, hogy már ott is megfogalmaztam azt, hogy milyen út előtt állok. Milyen út előtt áll mindenki, aki bizonyos dolgokban nem lehet kompromisszumokat kötni.
A 9 kötetet sorsát és nagyvonalakban tartalmát át lehet tekinteni, de vezetette valami ezeken kívül, hogy önálló kiadót alapítsatok?
Minden író emberben ott van kezdetetől fogva a fordító, a szerkesztő és a kiadó vezető is. Ez egy olyan mély, zsigeri ösztön, hogy az ember irodalmat csináljon, befolyásolja az irodalmat, nem csak szerzőként, hanem kiadóként is, szerkesztőként, a fiatal tehetségeket gondozza, könyveket adjon ki, szép könyveket. Nekem a szép könyv mindig nagyon fontos volt az életemben, nem csak a saját könyvénél vettem részt a folyamatában, a könyvkiadás minden részében, hanem mindig szerettem kézbe venni a szép könyveket, és a kívülbelül szép könyvekről beszélek, ugye, tehát az igényes tartalmú és igényes kivitelű könyvek. És most, hogy kiadóként ezt ennyire közelről tudom alakítani, ez nekem egy óriási öröm.
Ez az ab-art?
Igen, ez egyelőre még csak öröm, azon kívül pedig nagyon sok munka, idő, befektetés, és nyilván nem nyereség, tehát ezt gondolom nem kell kihangsúlyozni egy kis vagy közepes kiadó lévén. Egyébként biztos, hogy vannak nyereséges kiadók is, meg van alkotók is, akik ebből meg tudnak élni. Nem biztos, hogy ezek fontos szempontok, mindaddig, ameddig az ember el tudja végezni ezt a munkát. Bár az ember nyilván panaszkodik arról, ha szorít, nagyon sok helyen és sokszor tud szorítani, azért annak is van a pozitív hozamai, mert különben nem születnének meg olyan dolgok, amelyek enélkül a szorítás nélkül nem születnének meg.
A gondolatkiadóval hogyan kerültél kapcsolatba?
Én a gondolatot már nagyon régóta követem, kifejezetten azért, mert egy igényes, irodalmi, szép irodalmi és kulturális érdeklődésű és fókuszú kiadó. Megkerestem őket a kézirattal, és nagyon gyorsan válaszoltak.
Magad mondtad, hogy milyen hamar készült el a Napszálkák című köteted.
A napleány is egy pár hét alatt született, ugyanilyen feszes gondolom, az mondjuk szerelem miatt feszes. Csak közben eltelt 20 év, és most már minden miatt feszes. És ez konkrétan bibliai 7 nap alatt íródott, és apokrif kötet lett. Valamit már nem tud az ember ebben a csendben és őrületben megbeszélni, mint magával, illetve a teremtővel, meg az angyalokkal, akik itt se tepertenek körülöttünk meg néha bennünk.
Az utóbbi időben, mondjuk járványtól eltekintve, voltak író-olvasó találkozók?
Hát nyilván azok folyamatosan vannak. Az elmúlt 20 évben azzal telt el, hogy nagyon sok maradandó emlékű esten vehettem részt, nagyon sok helyen olvastunk fel, többekkel, egyedül, hosszan, vagy akár röviden, performance jellegűen, fiatalkorok börtönétől elkezdve, hajléktalan szállón át, könyvtárakig, iskolákig, ugye én nagyon sokat járok iskolákba, rend, hogy irodalomórát tartani. Természetesen klasszikus felolvasó estek, moderátorral, színésszel, ez is
ez de
is
voltál gyakorlás. Zsűritag is.
Persze, nagyon sokszor voltam zsűritag, és az egy külön élmény, az ember fiatal tehetségeket fedez fel, illetve ha olyanokat fedez fel, akik nek az útját később követheti, és akár 5-10 év múlva is már, mint...
Ígéretes tehetség.
Több mint ígéretes tehetség visszaköszön, igen.
Annyi gyümölcsfát ültetnénk, ahány mulasztásunk volt, és ahány csemete elférne az autómban. Mindegyikhez járna egy gyerekrajz is, és egy térplasztika. Gyümölcs érésig szó megvonás. Mit mernél utána kimondani? És azt a gyalázatot, ami ehhez az idillhez vezetett, jó szívvel megismételnéd-e? Karantén. Alig, hogy kitört, feltartóztathatatlanul terjed. Mindent hermetikusan lezártak. Megmozdult ellene az egész világ. De hiába minden. A szeretet nem oponálható.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóim! Seri Bélát hallják az ottawai Magyar Rádió adásában. Ott hagytam abba a múlt vasárnap, hogy az 1963-ban hozott új szabályok szerint már 12 éves kortól játszhattunk bajnokságban. Akkoriban 3 korosztály versenyzett, serdülő 12-től 16 évesig, ifjúságiak 17-18 évesek, és a felnőttek 18 év felettiek. Ma 5 korosztály van, úttörő, serdülő, ifi, junior és felnőtt. Élettani szempontból ez a felosztás sokkal jobban megfelel, hiszen szinte azonos korúak versenyeznek együtt. Visszatérve az 1963-as évre, májusban kezdődött a bajnokság. Egy vasárnapi nap, ragyogó idő, napsütés, izgatott szülők a parton, izgatott gyerekek a vízben, csak Gyurka bá volt nyugodt. Még izgatottabbá váltunk, amikor megláttuk az ellenfél csapatát. A serdülő négy, a mi csapatunk, 12-13 éves fiúkból állt. A vasas játékosai 15-16 évesek voltak, mindegyik legalább egy fejjel volt magasabb nálunk. Valaki a csapatból megjegyezte, hogy fogunk ekkora lovak ellen játszani? Gyurka bá válasza, a víz mindenkinek nyakig ér. Nem az számít, hogy mekkora vagy, hanem az, hogy milyen gyors vagy, el tudod-e kapni a labdát a levegőben, hogyan passzolsz és lősz. Mindenki tartsa be azt, amit megbeszéltünk, támadásnál sokat mozogni, helyzetbe kerülni, pontosan passzolni és lőni. Védekezésnél mindenki visszaúszik, szorosan fogjátok az embereteket, s ha kell, segítsétek ki egymást. Akkoriban 4x5 perc volt a játékidő, a negyedek között 2 perces pihenővel. Játékos cserélni csak a szünetben lehetett. Elkezdődött a mérkőzés. Már a labdára úszásnál kiderült, hogy mi sokkal gyorsabban úszunk. Könnyedén hoztam el a labdát, mint egy 2 méteres előnnyel. A mérkőzés folyamán mindig mi irányítottunk, és 9-1-re győztünk. Jó magam 3 gólt lőttem. A kezdetekben édesanyám minden meccsen ott volt, és statisztikát csinált a játékomról. Tavaly, amikor otthon voltam, kezembe került a füzet, onnan tudom, hogy 3-at lőttem. Nagyon örültünk, hogy életünk első mérkőzésén ilyen simán nyertünk. A bajnokságban, ha jól emlékszem, 10 csapat közül 6-ok lettünk, ami igen jó eredménynek mondható. A jutalom nem is maradt el. A MÁV-nak a BVSC egy rövidítés, a Budapesti Vasutas Sportklub nevének rövidített formája, s mint ilyen a MÁV volt, modern szóval élve, a szponzorunk. Szóval a MÁV-nak volt egy reprezentatív háló és étkező kocsija, amit Gyurka bá megszerzett 10 napra. A kocsival jött Jóska bácsi, aki a mindenes volt. Vasutas lévén ő tárgyalt az állomásfőnökökkel, hogy melyik vágányra tolják ki a vagonunkat, figyelembe véve azt is, hogy minél kevesebb sínpárt kelljen keresztezni, ha a városi úszodába megyünk, vagy jövünk haza. Ezek mellett ő volt a szakácsunk, intézte a vásárlást, és tartott rendet a kocsiban. 10 nap alatt bejártuk Északnyugat Magyarországot. Az útvonal Esztergom, Komárom, Győr, Sopron és Szombathely volt. A 15 kisrácnak ez volt az első úgynevezett túrája. Minden városban volt uszoda vagy strand, így az edzések sem maradtak el. Ha csak fürödni vágytunk, ott volt a Duna. Életem egyik legszebb emléke az a 10 nap. Amikor edző lettem a BVSC-ben, az én kis úttörő csapatomat is elvittem egy hasonló 10 napos túrára, közöttük volt az egyik fiam és az unokatesója. Mindkét gyerek már 40 fölött vannak, a mai napig emlegetik az utat. Ami engem illet, Patyi Gyurka bá volt az edzőm 16 éves koromig. Amit tudtam és tudok a vízilabdáról, az 90%-ban ő tanította meg nekem. A technikát, taktikát, az összjátékot, az ellenfél, nem ellenség, tiszteletét mind-mind tőle tanultam. 14 éves koromban serdülő, 16 évesen ifi, majd 19 évesen felnőtt válogatott lettem. Érdekesség, hogy minden korosztályos válogatottban az első válogatott mérkőzésemen gólt lőttem. Sok jó edzőm volt, de olyan, mint Gyurka bá, senki sem. Gyurka bá keze alól tucatnyi válogatott játékos került ki. Nevelőedzője volt többek közt dr. Faragó Tamásnak, dr. Horkai Györgynek, Tóth Sanyinak, Dóci Pistának, a sokszor a svájci válogatott, később a svájci válogatott edzőjének, Külkai Attilának. Nagy átlagban a számok azt mutatják, hogy 100 gyermek közül 15 kerül be a klubja serdülő csapatába. 100 serdülőből lesz 10 ifi játékos, ezek közül 2 kerül be az első osztályú csapatba, és 100 első osztályú ifiből lesz egy felnőtt válogatott. A következő adásban az első osztályú felnőtt bajnokságban eltöltött 15 éve mérmenyeiből, valamint a serdülő ifi és felnőtt válogatott beli tapasztalataimról fogok beszámolni. Köszönöm a figyelmüket, minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánok!
Kócos kis ördögök voltunk, naptól és kosztól sötét volt arcunk. Nyáron csak mezítláb jártunk, barátunk tán még emlékszel rá. Egyszer egy lánynak gorgonát vittünk, mert tetszett a lány nekünk, és mert a saját kertjében szedtük, csak átadtuk, s futottunk. Kócos kis ördögök voltunk, naptól és kosztól sötét volt arcunk. Nyáron csak mezítláb jártunk, barátok tán még emlékszel rá. 8 éven át egy suliba jártunk, az utat jól ismertük, és megtörtént mégis, hogy nem találtuk, s egy moziba tévedtünk.
Joan of Arc, her eye of prayer. down in your cell, stuck out on the ledge, and there ain't no healing from cutting yourself at the jagged edge. I'm telling you that it's never that bad. Take it from someone who's been where you're at, laid out on the floor, and you're not sure you can take this anymore. So just give it one more try. Just give it one more try.